Jó estét kívánok!
Ez a Híradó Varga Edittel
és Gulyás Istvánnal.
Kezdünk! Levél ment Brüsszelbe, 100 oldalnyi válasz az unió által kifogásolt kérdésekre.
Konga kassa, csak a bérek egy negyedére van fedezet a malévnál.
Wolf helyzete tarthatatlanná vált, kínos magyarázkodás után távozott a német elnök.
Ott lesz az Eurovíziós csapat, a Kompakt Diszkó is fellép az államadósság koncerten.
Határidőre elküldte ma a válaszát a kormány az Európai Bizottságnak.
Az uniós testület 3 jogszabály miatt indított kötelezettségszegési eljárást az ország ellen. A kabinet most az állásfoglalását továbbította a kifogásolt törvényekről.
Ennek értelmében kész az állam egyes törvényeket módosítani. Eláll a PSAF és a Nemzeti Bank összevonásától, de a jegybankelnök fizetési plafonja mellett kitart.
Január 17-én indított 3 kötelezettségszegési eljárást az Európai Bizottság Magyarország ellen. A kormánynak a szokásos 2 helyett 1 hónapja volt, hogy válaszoljon az uniós testület által kifogásolt jogszabályokra.
A kormány határidőre elküldte az Európai Bizottságnak a 3 kötelezettségszegési eljárás kapcsán a válaszát, ugye a Magyar Nemzeti Bankkal kapcsolatban, az adatvédelemmel kapcsolatban, illetve a bírók nyugdíjazásával kapcsolatban. Folyamatos konzultációk folytak az Európai Bizottság az elmúlt időszakban, és a miniszterelnök is személyesen találkozott José Manuel Barrosóval. Ezen konzultációk jelentették az alapját ezen válaszleveleknek.
A több mint 100 oldalas dokumentumban a kormány jelezte, hogy például a jegybankelnök fizetési plafonja mellett kitartanak. Emellett a bírák nyugdíjkorhatár csökkentését is fontosnak tartják, mert így megszűnt a pozitív diszkrimináció. Ugyanakkor egyéni elbírálás alapján lehetőségük lesz a bíróknak 62 éves koruk után tovább dolgozni. Az Európai Bizottság hetekig vizsgálta a magyar jogszabályokat, míg végül úgy döntött, hogy megindítja a kötelezettségszegési eljárásokat. Alaposan elemezték a jogszabályokat. A bizottság ugyanis szeretné elkerülni, hogy a kétely legkisebb árnyéka vetüljön arra, hogy az európai család egyik kulcsállamaként Magyarország nem tartja teljes mértékben tiszteletben a demokratikus elveket és értékeket. Orbán Viktor miniszterelnök a Kossuth Rádió csütörtök reggeli műsorában elmondta, amennyiben az uniótól megjön a viszontválasz, azonnal megvizsgálják és megteszik a szükséges lépéseket.
A brüsszeliek ezt majd értékelni fogják. Azok nem olyan gyors fiúk azért, hogy hétfő reggelre már megjöjjön a válasz, de amint megérkezik a válaszuk, és úgy látom, hogy nincs jelentős eltérés, vagy teljes egybeesés van a véleményeket illetően, akkor azonnal beterjesztjük a parlament elé a módosításokat.
Információink szerint a ma elküldött válaszban a kormány nem zárkózik el több törvény megváltoztatásától sem.
Brüsszelben van tudósítónk, Baracka Eszter. Szervusz Eszter, mi a következő lépés, mi a menetrend Brüsszelben?
Jó estét kívánok, szervusztok! Most első lépésben az Európai Bizottság fordítói le fogják fordítani angolra ezeket a bizonyos dokumentumokat, ami nagyjából ugye 100 oldal, majd következik az összehasonlító elemzés abból a szempontból, hogy a törvények maradéktalanul megfelelnek-e az uniós jognak. Hogy ez pontosan mennyi ideig tart, ezt senki sem tudja, de hogy visszautaljak arra, amit a miniszterelnök mondott az idén, vagy az imént, a fiúk azért fel fognak egy kicsit gyorsulni, azt ígérte az Európai Bizottság, hogy kiemelten sürgős ügyként kezeli a magyar ügyeket, és ez azt jelenti állítólag, hogy nem hónapokban, hanem hetekben kell számolni. Hogyha a bizottság elfogadja a magyar válaszokat, akkor ezen a ponton az eljárás lezárul, hogyha nem, akkor újabb kérdéseket a második szakaszban feltesz a magyar kormánynak, amelyeket aztán újra elemez, majd újra vagy elfogad, vagy nem. Ha elfogadja, akkor lezárul az eljárás, hogyha nem, akkor az Európai Bíróság elé kerül.
Baracka Eszter, köszönjük szépen!
Az MSZP-nél egyelőre hivatalosan nem tudják, mit tartalmaz az a dokumentum, amit Brüsszelnek küldött a kormány. Kovács László korábbi uniós biztos reméli, hogy a kabinet kielégítő választ küldött, hiszen ettől függ, hogy mi lesz a 3 kötelezettségszegési eljárás további sorsa. Ha a most elküldött válaszokat nem fogadja el az Európai Bizottság, akkor életbe léphet az eljárás második szakasza. Ott már konkrét igényekkel lép fel az unió.
Elfogadható válasz az, amikor azt mondják, hogy kérem, a bizottság jelzésének megfelelően módosítottuk a törvényt, és ezt a parlament elfogadta. Ez az a válasz, amit ilyenkor a bizottság elfogad.
A végkielégítések alig negyedére van pénze a malévnak, lapinformációk szerint. A szükséges 8 helyett csak mintegy 1,5 milliárd forint áll rendelkezésre. A szakszervezetek a munkahelyek megtartása érdekében tulajdonosi program elindítását javasolják a kormánynak. Szerintük így a leányvállalatok egy részét meg lehetne menteni. Közben tegnap egy 10 tagú parlamenti vizsgálóbizottság létrehozását kezdeményezte Budai Gyula elszámoltatási kormánybiztos. A Malév és a Budapest Airport privatizációja, valamint a légitársaság visszaállamosítása körülményeinek kivizsgálására.
Várhatóan már kedden megtárgyalja az országgyűlés Budai Gyula indítványát a vizsgálóbizottság felállításáról. Az elszámoltatási kormánybiztos szerint elengedhetetlen, hogy kivizsgálják a Malév és a Budapest Airport privatizációját.
Vannak olyan körülmények, amelyet csak a parlament vizsgálhat. Gondolok itt mindenképpen arra a szerződésre, amely a Budapest Airport és a Kincstári Vagyonigazgatóság között köttetett 2007-ben, ami ugye arról szól, hogy amennyiben a Malév felszámolása megindul, akkor a magyar államot milyen kötelezettségek, fizetési kötelezettségek terhelik.
Az elszámoltatási kormánybiztos szerint meg kell vizsgálni azt is, hogy a Malév eladásakor, majd visszaállamosításakor mennyire érvényesültek az állam érdekei. Hogyan történhetett meg az, hogy az orosz kisebbségi tulajdonos általános vétójogot kapott a légitársaságban? Közben a Malév bejelentette, hogy a dolgozók munkabére és követelése 8 milliárd 200 millió forintot tesz ki. A napi gazdaság információi szerint azonban csak 1 milliárd forint van a cég számláin. A lap úgy tudja, hogy a bérgarancia alapból 700-800 millió forint folyhat be, de ezzel együtt is csak a dolgozói járandóságok negyedét tudják kifizetni. A Dolgozók Érdekvédelmi Szövetsége azt javasolja a kormánynak, hogy dolgozzanak ki egy tulajdonosi munkavállalói programot a munkahelyek, elsősorban a leányvállalatok egy részének megőrzéséért.
A földi kiszolgálás és a karbantartás az egy jól működő vállalat, gazdaságosan, nyereségesen működő. Itt piacszerzésre, megerősítésről kellene tenni a jelenlegi vezetésnek, ha ez a jelenlegi éppen alkalmas rá. A munkavállalói részről mi készen vagyunk arra, hogy konkrét lépéseket tegyünk és megoldást találjunk.
Hasonló megoldásra már van példa Magyarországon. A Herendi porcelán manufaktúrát a dolgozók és az állam közös tulajdonban működteti.
Nem veszi át az állam a BKV-t, de segít a fővárosnak, hogy működőképes maradjon a közlekedési társaság. Ezt Varga Mihály mondta, miután egyeztetett a főpolgármesterrel. A miniszterelnökséget vezető államtitkár elmondta, kormánydelegáció egyeztet a társaságról. Közben az Index egy minisztériumi jelentésre hivatkozva azt írta, minden harmadik BKV buszt ki kellene vonni a forgalomból, helyükre 5 éven belül több mint 800 újat kellene vásárolni.
Több száz BKV buszt kellene azonnal kivonni a forgalomból, a Nemzetgazdasági Minisztérium jelentése szerint, amelyet az Index hozott nyilvánosságra. Azt írják, 5 év alatt 838 új autóbuszt kellene beszereznie a BKV-nak ahhoz, hogy el tudja látni a feladatait. A jelentés szerint minden harmadik buszt azonnal ki kell vonni a forgalomból, vagyis 1300-ból 500-at, a többi buszból pedig 450-et korszerűsíteni kellene. A teljes cserét 5 év alatt akarják elvégezni a jelentés szerint. Vagyis ehhez évente 160 új buszt kellene vásárolni. Az ugyanakkor nem derül ki, hogy a buszbeszerzéshez szükséges 60-70 milliárd forintot miből fizetnék. Délelőtt egyeztetett a BKV-ról a kormány és a főváros. Varga Mihály azt mondta, az állam nem tudja átvenni a BKV-t a fővárostól, de segítenek, hogy működőképes maradjon a társaság.
Mi abban vagyunk érdekeltek, és szerintem a főváros is ebben érdekelt, hogy a egyszeri, rendkívüli támogatások és kiegészítések időszakán túl tudjunk lépni, és egy olyan finanszírozási időszak következzen el a BKV életében is, amikor egy rendszer szintű működésre tud a cég átállni.
Tarlós István két napja még járatritkításokról beszélt, és azt sem zárta ki, hogy újabb hitelt kell felvennie a fővárosnak.
Optimistává és bizakodóvá tett.
Mára viszont bizakodóbb lett a főpolgármester. Azt mondta, fel kellene hagyni a BKV rendszertelen támogatásával.
Tudtunk irányt keresni az adósságállomány kezelésének módozataira is, bár azt még nem tudtuk eldönteni, hogy melyik legyen ezek közül a legegyszerűbben és leggyorsabban megvalósítható, de már tisztán látunk.
A Abban a főváros és a kormány is egyetért, hogy a BKV több mint 70 milliárd forintos adósságát úgy kell kezelni, hogy közben ne álljon le a tömegközlekedés. A terveket jövő hét keddig készítik el.
1000 milliárd forinttal többet kell beszednie idén a Nemzeti Adó és Vámhivatalnak. A személyi jövedelemadó esetén például 15, az általános forgalmi adónál 9%-kal kell több pénzt beszednie a NAV-nak. Jelentősen 63%-kal kell nőnie a cégautók utáni adóbevételeknek. A többletbevételt a NAV az adózók körének szélesítésével és hatékonyabb ellenőrzésekkel szeretné elérni. Az idén fokozottan ellenőrzik például a biztonsági őröket, a fuvarozókat, valamint az építőipar és a mezőgazdaságban dolgozókat.
Egyrészt szélesítjük azt az adózói bázist, adózói kört, aki adófizetésre kötelezett, azaz a rejtett gazdaságból minél több szemét be kell terelnünk az adózásba, másrészt pedig a már nyilvántartott adózóknál kell egy kicsit jobban, alaposabban körülnéznünk.
Órákra lezárták a Liszt-Ferenc repülőtér egyes kifutóját az erős havazás miatt. Több gép pilótája úgy döntött, hogy Budapest helyett más városban száll le. Érdekes, hogy miközben sok helyen ismét havazott, a nyugati határnál már plusz 9-10 fokot mértek. Azért, hogy az olvadás ne okozzon gondot, a készenléti rendőrség tűzszerészei elkezdték felrobbantani a Tisza veszélyes jégtorlaszait.
Így nézett ki a Liszt-Ferenc repülőtér mindkét leszálló pályája. A havazás miatt az egyik pályát le is kellett zárni, mert több pilóta úgy döntött, a csúszás veszély miatt inkább más városban száll le.
Több olyan járat volt, amelyik vagy Grácsban, vagy Bécsben, vagy Pozsonyban szállt le, ugyanakkor számos más pilóta pedig bevállalta, hiszen a személyzetek felkészültségétől is függ, hogy milyen időjárási körülmények között tudnak leszállni.
Például ennek a gépnek a pilótája is vállalta, hogy Budapesten száll le, pedig ekkor még havazott. Délutánra aztán elállt a hó, már nem akadályozta a közlekedést. Hómaróval szélesítették az utat Fejér megyében Adony és Perkáta között. Már nem fújt olyan erősen a szél, mint tegnap, de sok helyen még így is csak nehezen lehetett közlekedni.
Ezeken a hófúvás veszélyes utakon tegnap egész nap kotorta a viharos szél a havat. Hát azt jelenti, hogy folyamatosan olyan 40-50 gép munkája kellett ahhoz, hogy a forgalom az menjen.
A csütörtöki hóviharban Bács-Kiskun megyében még a készenléti rendőrség páncélozott harcjárművei is segítettek a mentésben. Eredetileg a szerb határszakaszt akarták ellenőrizni a rendőrök, de amikor elakadt autóssal és kamionossal találkoztak, előbb őket vontatták biztonságos helyre a 8-kerék meghajtású katonai járművel. Péntekre sokat javult a helyzet, a katasztrófavédőket azonban így is sűrűn hívták balesetekhez és elakadt autókhoz.
Az elmúlt napok szeles időjárása alább hagyott, ezért sokkal kevesebb a lezárt útszakasz, nem alakulnak ki elzárt települések, és jóval kevesebb beavatkozásnak kell részt venni a kollégáimnak.
Az ország nyugati részén szinte már ma is tavaszias volt az időjárás, több helyen plusz 10 fokot mértek délután, miközben Budapesten nagyjából 0 fok volt, keleten pedig napközben is mínuszok. Azt ígérik, a hétvégén tovább melegszik az idő. Az olvadás is gondokat okozhat, így a Tiszán elkezdték felrobbantani a nagyobb jégtorlaszokat, ezzel próbálják csökkenteni egy esetleges jeges árvíz kialakulásának veszélyét. Ezeket a felvételeket a készenléti rendőrség készítette, újságírók ugyanis biztonsági okokból nem mehettek a robbantások közelébe. 150 kg robbanóanyagot használtak fel a tűzszerészek. Azokra a helyekre, ahova nem lehetett a partról biztonságosan bemenni, helikopterről eresztették le a tűzszerészeket.
Lemondott a német államfő. Christian Wulff azután jelentette be távozását, hogy a hannoveri ügyészség mentelmi jogának felfüggesztését kérte. A gyanú szerint Wulff még alsó szászországi miniszterelnökként 500 000 eurós kölcsönt kapott egy ismerőse feleségétől, és jogtalan előnyhöz juttatott egy vállalkozót, valamint megfenyegette a Storyt leközlő lap főszerkesztőjét. Angela Merkel német kancellár azt mondta, az elnök lemondása a német jogállam erősségének jele.
Az elmúlt időszak történései egyértelművé tették, hogy erőfeszítéseim ellenére az emberek bizalma megrendült bennem. Már nem áll mögöttem akkora támogatás, hogy továbbra is vállaljam az államfői posztot, ezért távozom. Christian Wulff délelőtt jelentette be lemondását. Azt is elmondta, hogy nem érzi magát bűnösnek, és minden esetben jogszerűen járt el. Christian Wolff egy évekkel ezelőtti tengerparti vakáción többek között az egyik hasonló nyaralása volt, amiért támadták. Wolff ugyanis az általa vezetett alsószászországi kormány pénzén utazott egy észak-németországi szigetre egy filmproducer társaságában. A legnagyobb visszhangot kiváltó ügye viszont tavaly decemberben került nyilvánosságra. Kiderült, hogy nagyon kedvező feltételekkel kapott kölcsönt. Az újság szerint egyik vállalkozó barátjának felesége 2010-ben 500 000 eurós hitelt adott az akkoriban még tartományi miniszterelnök Wolffnak. Az elvált és éppen akkoriban újra nősült Wolff új családi házat vett a pénzből. Ráadásul a megjelenés előtt megpróbálta letiltani a leleplező cikket. Az újság főszerkesztőjének hangpostáján perrel fenyegető üzenetet hagyott. Sőt, az is kiderült, hogy nem először akart megakadályozni egy számára kellemetlen írás megjelenését. Ekkor már a nyilvános bocsánatkérés sem használt, a németek többsége távozását követelte. Wolff lemondása után a német kancellár közölte, összpárti egyeztetéssel fognak dönteni az új szövetségi elnök személyéről. Tudomásul vettem az elnök döntését, melyet nagyon sajnálok. A kormánykoalíció csak tanácskozik a lehetséges utódról, a végleges döntést csak az ellenzékkel egyeztetve hozzák majd meg, mondta Angela Merkel. Másfél év alatt Wolff a második német államfő, aki hivatali idejének lejárata előtt távozott posztjáról. 2010 tavaszán Horst Köhler mondott le, a Bundeswehr afganisztáni szerepvállalása kapcsán tett félreérthető nyilatkozata kapcsán őt ért sajtótámadások miatt.
Több mint 60 felbecsülhetetlen értékű ókori műkincset raboltak el a dél-görögországi olimpiai régészeti múzeumból. A rendőrség útakadályokat állított fel a múzeum környékén, de egyelőre nem sikerült elfogni a tolvajokat. Az ügy miatt a kulturális miniszter felajánlotta a lemondását.
Ilyen agyag és bronztárgyakat raboltak el a múzeumból. Két fegyveres férfi rontott be az épületbe, az egyetlen női alkalmazottat megkötözték, a tárlókat összetörték, és a műkincsekből több tucatot elvittek. Sajtóhírek szerint egy aranygyűrűt is elraboltak. A görög kulturális miniszter Pavlos Gerulanos a történtek után felajánlotta lemondását, de a görög kormányfő egyelőre még nem fogadta el azt. Két hónap alatt ez volt a második műkincsrablás Görögországban. Januárban az Athéni Nemzeti Művészeti Galériát rabolták ki, akkor elsősorban Pablo Picasso és Piet Mondrian műveit vitték el. Görögországban a megszorítások miatt a múzeumi dolgozók egy részét is elbocsátották, főleg a régészeket és a biztonsági őröket. Vagyis a felbecsülhetetlen, zömében ókori műkincseket már nem tudják kellőképpen őrizni.
Egy éve tört ki a líbiai felkelés, amely 8 hónap után megbuktatta Muammar Gaddafi rezsimjét. Bár az évforduló egyelőre nem hivatalos ünnepnap, több városban is tartanak megemlékezéseket, elsősorban Bengáziban, ahol a tüntetések kezdődtek. Gaddafi 42 évig irányította az országot. Bukása a fordulópont volt nem csak Líbia, hanem az egész arab tavasz szempontjából. Az országban ennek ellenére teljes a bizonytalanság, szinte nincs infrastruktúra, legyengült a gazdaság.
Egyre több középiskolás akar külföldön tanulni az érettségi után. A legtöbben Ausztriába, Skóciába vagy éppen Skandináviába mennének, ezeken a helyeken ugyanis nem kell tandíjat fizetni. Szakértők szerint így is komoly költséget jelent a családoknak, ha a külföldi egyetemen tanul a gyerek, a kinti megélhetés ugyanis több millió forintba is kerülhet évente.
Ebben az óbudai középiskolában naponta szóba kerül a végzős diákok között, hogy ki hol tanulna tovább. Bár egyre többen gondolnak rá, hogy külföldre mennek, azért a többség, 10-ből 7-8 tanuló biztosan hazai egyetemre vagy főiskolára adja bejelentkezését.
Megindult egyfajta elmenekülési őrület is, hogy el kell innen menekülni a mostanában, és ezt viszont nem tartom jónak.
Én nagyon örülök, hogy most megkaptam ezt az ajánlatot Skóciából.
András biztosan megy. Már egy skót és egy angol egyetemre is felvették. Attól tart, hogy itthon nehéz lesz bejutni a gazdasági szakokra az új felsőoktatási keretszámok miatt. Bár tandíjat nem kell kint fizetnie, egy darabig így is szüksége lesz családja segítségére.
Lehet ott is támogatást kérni egyébként, de valószínűleg az első hónapokban még egy beszokási időszak lesz, tehát akkor ezt 100%-osan itthon is ebből kell majd kifizetni. Fél évtől, vagy akár egy pár hónap kintlét után azonban mindenképpen szeretnék majd munkát vállalni.
Az egyik tanácsadó irodában azt mondják, a legtöbben azokat az országokat keresik, ahol ingyenes a felsőoktatás, de a megélhetés így is akár 2-3 millió forintba kerülhet évente.
Egy 600-800 euró biztos, hogy kell egy hónapra. Ugye attól függ, hogy melyik városban, kisvárosban, nagyvárosban él a diák, és hát milyen színvonalon van, ahol ez az 1000 eurót is elérheti.
Ennél a cégnél a közelmúltban ötszörösére nőtt azoknak a diákoknak a száma, akik a külföldi lehetőségek iránt érdeklődnek. A legtöbben a szomszédos Ausztriába, vagy Skóciába, Írországba, esetleg Skandináviába mennének.
Több mint 140 megváltozott munkaképességű dolgozónak ad munkát a Főkefe most átadott komlói termelési központja. Az üzemben irodaszereket gyártanak és csomagolnak majd a dolgozók. A tervek szerint további 60 embert vesznek még fel. A Főkefe rehabilitációs nonprofit Kft. Üzemének átadásán Soltész Miklós a Nemzeti Erőforrás Minisztérium államtitkára elmondta, a közeljövőben további két olyan pályázatot is kiírnak, amely a munkanélküliek és a megváltozott munkaképességűek elhelyezkedését segítheti. Erre várhatóan több mint 5,5 milliárd forint áll rendelkezésre.
Akár 10 éves börtönbüntetést is kaphat a sofőr, aki ősszel frontálisan ütközött egy kecskeméti család autójával. A két szülő és két kislány meghalt a balesetben. A férfi ivott, ráadásul a megengedettnél gyorsabban ment. Most emeltek vádat ellene, a tárgyalás májusban kezdődhet.
Két kislány, egy 6 és 8 éves, valamint szüleik haltak meg ebben a balesetben még novemberben. Az édesapa szabályosan vezetett, amikor frontálisan ütköztek egy másik autóval. A szülők és az egyik kislány azonnal meghalt, testvérét kórházba vitték, de már őt sem tudták megmenteni. A harmadik gyerek, egy kisfiú nem volt velük, ő árván maradt, a nagybátyja neveli. A vétkes sofőr könnyebb sérülésekkel megúszta a balesetet.
Én visszahoznám a halálbüntetést, mert ez nem igaz, hogy négy ember halt meg, és ez meg megúszta semmi büntetés nélkül, mert már volt neki egy ilyen, és azt megúsztam.
A baleset után mondta ezt a nagymama. A vétkes sofőr a baleset óta előzetes letartóztatásban van. Most emeltek ellene vádat. Több ember halálát okozó, ittas állapotban elkövetett járművezetés büntette miatt. A per a tervek szerint május végén kezdődik.
Vérében közepes alkoholos befolyásoltságot eredményező véralkohol koncentráció volt. A megengedett 90 km/h sebességnél sokkal gyorsabban hajtott, a rendelkezésre álló adatok szerint 130-140 km/h sebességgel közlekedett.
Úgy tudjuk, a férfit ittas vezetésért korábban már többször megbüntették. 2009-ben 40 ezer, 2010-ben 125 ezer forint büntetést kellett fizetnie. Most 5-10 évig terjedő börtönt is kaphat.
Végső stádiumban lévő beteg gyerekek hospice ellátására gyűjtöttek ma országszerte. Ezúttal piros ruhába öltözött diákok vettek részt az adománygyűjtésben. Az országos akciót a Szememfény Alapítvány szervezte. Az alapítvány két gyermek hospice házat tart fenn, egyet Pécsett, egyet pedig Törökbálinton. Legutóbb csaknem 2 millió forintot tudtak így összegyűjteni, amit elsősorban a hospice házak fenntartására költöttek.
Több mint 200 diák kiabálta egyszerre a szlogent Pécsett. Akciójukhoz az iskola tanárai, sőt a konyhai dolgozók, de még a portás is csatlakozott. Pénzt gyűjtöttek ebbe az üvegbe, a gyermekhospiszházaknak akarnak segíteni.
Nagyon beteg gyerekekkel foglalkozik ez az alapítvány, és szeretnék nekik nagyon segíteni.
Pécsett van egy adóraház, ami most nyílt ki nemrég. Arról is. Én örömmel segítek a gyerekeken, meg az anyukám is egyet tartok velük.
A szervezők azt kérték, hogy mindenki ajánljon fel 200 forintot. Csak az iskola diákjai több mint 10 000 forintot adtak össze. Pirosba öltöztek az új Zsolnai negyed egyik irodájának dolgozói is.
Van azért egy ilyen jó buli része, hogy mégiscsak az embernek kell valami plusz tenni, nem csak átutalni egy összeget, vagy elküldeni egy SMS-t, hanem jelen esetben fölvenni egy piros ruhadarabot, egy piros kiegészítőt, és legalább egy fénykép erejéig azért összegyűlni és összeállni.
A pécsi Dóri házban már 25 gyermekkel foglalkoztak. legtöbbjük rákkal, leukémiával küzdött. Itt a szülőkkel lakhatnak együtt, és ápolók segítenek nekik. Az Öltöz Pirosba akció ötlete Nyugat-Európából származik. Tavaly volt az első alkalom, akkor 1,7 millió forintot gyűjtöttek így. A most befolyó pénznek már megvan a helye.
Hát attól függ, hogy mennyi pénz folyik be, de hát a működési költségek igen magasak, úgyhogy elsősorban erre fordítjuk.
Ezen túl évente egyszer lesz Öltöz Pirosba akció, de a Szemenfény Alapítvány egész évben várja a felajánlásokat.
A Kompakt Diszkó is fellép a vasárnapi Összefogás koncerten. Már több mint 100 művész csatlakozott a jótékonysági kezdeményezéshez. A vasárnapi koncert teljes bevételét az államadósság csökkentésére fordítják majd.
Zene kell,
ritmusok. Utolsó próba a vasárnapi koncert előtt. Két városban, Győrben és Budapesten zenélnek majd egyszerre. A dal nyertesei, a Kompakt Diszkó, ma csatlakozott a jótékonysági akcióhoz, így vasárnap ők is fellépnek.
Pontosan azért, amiről szól a dalunk is, egyszerűen összefogni kell, anélkül nem fogunk előre haladni, úgyhogy ez a legfontosabb, hogy együtt legyünk mi emberek, és amit benne csak tudunk, segítsünk.
A vasárnapi Összefogás koncert teljes bevételét az államadóság csökkentésére fordítják majd.
Nagyon fontosnak tartom, hogy a művészek benne legyenek egy ilyen mozgalomban, szóval egy ilyen összefogás, csapat dolog, mert a művészek közvetítenek, a legnagyobb közvetítő erő a művészet.
A koncertek mindkét városban délután 3-kor kezdődnek, és 8 órán keresztül zenélnek majd az együttesek.
A két rendezvényhez összesen 100 művész csatlakozott, aki ingyen és bérmentve lép fel azért, hogy elkezdjük ezt a kezdeményezést, és létrejöhessen ez a két koncert. Nagyon várjuk, és nagyon várunk mindenkit.
Az államadóság csökkentését célzó kezdeményezést tavaly Rédli Elemér, győri katolikus plébános indította el.
Ő volt az első, aki betett egy nagyobb összeget erre az alapra, és mi úgy gondoltuk, hogy csatlakoznunk kell hozzá.
A vasárnapi Összefogás koncertre minimum 2012 forint a belépő ára, 14 éven aluliaknak pedig ingyenes.
Mohácson már tart a hagyományos busójárás, igazi látványosságok azonban a hétvégén lesznek. A városban már minden készen áll a több ezer turista és érdeklődő fogadására. Ugyan a hideg és a dunai jégzajlás nehezíti a programok lebonyolítását. A korábbi évekkel ellentétben most csak akkor tartják meg a busók farsangvasárnapi dunai csónakos átkelését, ha addig sikerül jégtörővel biztonságos utat vágni a folyón.
Közösen lépnek fel idén magyar néptáncosok a szamba iskolásokkal Brazília egyik leglátványosabb táncos felvonulásán, a São Paulo-i karneválon. Sőt, 4000 szamba táncos piros-fehér-zöldbe öltözik majd. Ez is része annak a kampánynak, amivel Magyarországot népszerűsítik.
Kezdődik a tánc. Magyar idő szerint péntek késő délután megnyílt a riói karnevál. A következő 4-5 napban a világ legjobb, és sokak szerint legszebb szambatáncosai lepik el Rio de Janeiro utcáit. Ilyenkor nem csak Rióban, hanem Brazília más városaiban is rendeznek karneváli bulikat. A magyar származású Roberto Justus, aki egyébként híres showman Brazíliában, azt mondja, a riói mellett a São Paulo-i felvonulás a leglátványosabb.
Ez a legnagyobb produkció, amit tudsz elképzelni, ez egy populáris kultúra, amit nagyon szépen teszik össze, ezt senki nem tud a világon csinálni egy ilyen showt, mint Rióban, meg São Paulo-ban csinálunk a karnevalon.
A 20 millió São Paulo-ban 100 ezer magyar él. Idén részben az ő tiszteletükre 4000 szamba iskolás piros-fehér-zöld színekbe öltözik. Sőt, a braziliai magyar néptáncosok közösen lépnek fel a szamba iskolákkal. Ez is része annak a kampánynak, amivel Magyarországot reklámozzák Dél-Amerikában.
Remek alkalom egy számunkra is az, hogy bemutatkozhassunk ezen a hatalmas piacon, hiszen statisztikai tények támasztják alá, hogy Brazíliából egyre több utas érkezik Magyarországra, illetve nem csak Magyarországra, hanem egész Európába.
Magyar estet is rendeztek São Paulo-ban, ahol magyar borokat, palacsintát és sok más finomságot kóstolhattak meg a helyiek.
A hírad után jön a Sportmezei Dániellel, aztán megtudhatjuk, hogy milyen idő vár ránk a hétvégén, majd jön a Mindenből egy van és egy magyar sorozat, a Szájhősök.
Az este pedig ma 5 perccel 10 után kezdődik, várjuk Önöket, viszontlátásra.
Viszontlátásra.
Annyira jó, hogy ilyen szüleim vannak.
Jézusom!
Cimen!
Csillukám!
Ne, ne így segíts!
Gyere ide, Dani!
Mi az a csű? Hát mondnám is ez! Most tegyük össze magunkat!
Dánilának neveztél!
A fejező közben!
Mindenből egy van. Ma este az M1-en. Az Erkel Színház hosszú évtizedeken át Budapest egyik legfontosabb komoly zenei fellegvára volt. A színház újranyitásáért rendezett operagálán és jótékonysági árverésen fellép többek közt Miklósa Erika, Gulyás Dénes, Kertesi Ingrid, Frankó Tünde és Brecz Gábor. Erkel nekünk. Holnap az M1-en és a Duna műsorán.
Második alkalommal frankofon filmnapok Budapesten és öt nagyvárosban. Debrecenben, Miskolcon, Pécsett, Szegeden és Szolnokon. Február 23-a és március 31-e között. 11 frankofon ország, 23 filmje Magyarországon először. A teljes program helyszínekkel és dátumokkal a www.franciaintézet.hu weboldalon. Miért fizetne felesleges csatornákért? Válassza a Mindig TV Extra csomagjait már havi 999 forinttól. Mindig TV Extra. Minden, ami kell, és semmi, ami nem.
Bizonyos lépésekhez megvannak a kedvenc bábúim. A huszár mindig ügyesen ugrik a legjobb pozícióba.
A prémium magyar államkötvény egyedülálló prémiummal mindig infláció feletti kamatot biztosít. 3 és 5 éves futamidővel jegyezhető állami garanciával. Prémium magyar államkötvény. Magasan az infláció felett. Most 9,3%-os indulókamattal az első évben.